Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához új műsorunkkal folytatjuk. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Valójában mit csinál egy kutató? Mit jelentenek a hagyományok egy matematikus számára? Milyen hozadéka van az elnyert nemzetközi ERC pályázatnak vagy a Lendület programnak? Abért Miklós, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusa csoportelmélettel és gráfokkal is foglalkozik. Olá Andrea beszélget vele.
Ezt a beszélgetést két olyan mondatával kezdem, amit egy interjúban hallottam tőle. Azt mondta, hogy furcsa mód a matematikusok azok az emberek, akik szeretik, ha problémáik vannak, és arról is beszélt, hogy a gráfelmélet minden magyar matematikusnak a vérében van. Szóval ezekhez az állításokhoz kérek először magyarázatot.
Ez nem én találtam ki, ezt szokták mondani, hogy a matematikusokon kívül még a pszichológusok olyanok, hogy szeretik, ha probléma van. Egy kicsit más jelent a kettő persze, de tényleg a matekosok kifejezetten keresik a kihívást, meg az olyan nehézséget, aminek neki kell feszülni. Tehát a matekról szokták ezt mondani, hogy van egy szépség, tehát egy esztétikai mérce, hogy mi a jó matek. Tehát van egy szépségközpontú szemlélet, meg van egy súlyközpontú szemlélet. És a súlyközpontú az azt jelenti, hogy mennyire nehéz. Ez gyakran egyébként nagyon vicces, tehát láttam már rengetegszer olyat, hogy matematikus talált egy szép új tételt, vagy objektumot, de mivel nem volt elég nehéz, ezért valahogy elszégyelte, van ilyen, hogy elszégyelik magukat, és inkább tovább mennek. Tehát gyakran nagyon szép, természetes dolgokat ott hagynak, azért, mert túl könnyű.
De ez presztízs kérdés, vagy pedig...
Nem csak presztízs kérdés, ez belénk van valamennyire nevelve, hogy mindig valamit súlyt kell cipelni, az hozzátartozik a mélységéhez. Nem mindenkibe. Tehát a legnagyobb matematikusokra pont az a jellemző, hogy az egyszerű dolgokat is szeretik, meg ami tényleg a nagyokra jellemző, az az, hogy a legbonyolultabb dolgokat nagyon egyszerűen el tudják magyarázni. Az egy ilyen tágasság. Van egy ilyen tágasság bennük, és meg tudják jeleníteni bármilyen szinten lényegében. Ez egy ritka tulajdonság. Az, hogy valaki nagyon jó matematikus, meg hogy el tudja magyarázni, hogy mit csinál, sőt, még az is, hogy egyáltalán érti, hogy mit csinál, az nem ugyanaz. Egyébként ez egy vicces dolog. A másik nagyon vicces a matematikusokról, azt szokták mondani, hogy az egy kentaur. Egyik fele az értelmiségi, vagy bölcsész, a másik fele meg mérnök. Abból van összegyúrva. És egyébként minden kentaurnál ugye itt fölbenülnek ilyen kérdések, mondjuk a klasszikus kentaurnál nem mindegy, hogy a feje ló és a teste ember, vagy fordítva. Tehát a funkcionalitás nem mindegy, de ez tényleg van. Most a kentaur hasonlattól elhúzva egy kicsit, egy ilyen skálán mozog egy kutató matematikus. Van, aki teljesen mérnökileg fogja föl, és azok is nagyon jó matekot tudnak csinálni, van, aki meg nagyon mélyen átéli, és az egész világból való kapcsolatot felépíti, és valahol ez e között a kettő között mozognak. De az nagyon jellemző, ahogy egyébként minden művészre, ugye van ez a Platón dialógus, az Ion, ami arról szól, hogy a művészek nem értik, hogy valójában mit csinálnak, vagy hogy értik-e, és ilyen van a matekban is. De az biztos, hogy van egy ilyen mérce, hogy mi az, ami nehéz, aminek neki kell feszülni, ami munkát igényel, áttörést igényel, és ez egy egyértelmű, kifejezett mérce, amit mindenki megtanul, aki kutató. Úgyhogy mi tényleg örülünk, ha van egy szép probléma.
Mi a helyzet a gráfokkal?
A gráfokkal? Hát tényleg, tehát én nem vagyok egy kifejezett gráfelmélet, én algebristának indultam, de tényleg a legtöbb matematikusban bele van égetve a gráfelmélet. És ez egyszerűen azért van, mert volt egy elképesztő erős iskola, egy magyar iskola, akik valamennyire föltalálták a gráfelméletet, legalábbis amikor ez kitalálódott, akkor ott voltak az élvonalban. Erdős Pál szokták mondani, de van még rengeteg név. Tésosver, a Turán, most nem sorolom fel a neveket, de ez egy teljes iskola, ami egy erős közösség is volt, és tényleg egyébként az egyik áttörés, ami volt, az, hogy örömközpontú matek is volt, nem csak súlyközpontú. Tehát áttört egy ilyen örömteli közösségi élmény, és erre az is jellemző volt, hogy nagyon fiatalon is bele lehetett kapcsolódni. Tehát elképesztő fiatalon, 12-13 évesen már komoly tételeket lehetett bizonyítani ebből az abszolút kezdődő területből. Ez úgy van, mint mindenütt máshol, amikor még ilyen szűz a terület, akkor még a nagyon egyszerű elemi eredmények is nagyok, és akkor ahhoz hozzá lehet férni. Na és ez valahogy beleívódott a magyar matematikának a tudatalattiába. Tehát tényleg alig ismerek olyan magyar matematikust, akiknek a gráfelmélet nem természetes. Úgyhogy én csoportelméletnek indultam, véges csoportokat csináltam, mert az volt itthon. Most már a végtelen csoportelmélet az ebben a pillanatban sokkal divatosabb, vagy többen csinálják, és akkor azt külföldön tanultam meg igazából. Illetve a két témavezetőm volt, a Pálfi Péter Pál meg a Piber Laci, és akkor a Piber Lacitól már tanultam végtelent, de azért igazából, amikor Chicagóba mentem, ott tanultam igazán igazi végtelen csoportelméletet. Ez is nagyon jellemző, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres matematikus legyen, vannak kivételek, de azért 99%-ban ki kell menni külföldre, posztdokként általában, tehát a PhD után, és föl kell szedni valami idegen új tudást, és hazahozni ez az ideális, tehát ez a by the book üzletmenet, ez az, ami jól működik.
Mondjuk, ha fizikusról beszélnénk, lehet, hogy egy távoli országban, nem tudom, más a laboratórium, vagy gépek vannak, tehát hogy olyan technikával, igen, vagy technológiával ismerkedik meg ott, ami újszerű, na de egy matematikus ugyanúgy beszélget másokkal, egy krétával, egy tábla előtt, vagy igen, egy számítógép előtt, vagy egy laptop előtt, szóval, hogy ez, mi ez a plusz?
Ez abszolút így van, de ott is vannak alkotóközösségek, meg hagyományok, nagyon erős hagyományok vannak. És az nagyon jellemző, hogy cikkből azért nagyon nehéz megtanulni, cikkek olvasásával vagy könyvek olvasásával nagyon nehéz egy hagyományt megtanulni, ahhoz bele kell menni, és kell valaki, aki beavatja az embert itt is, egyébként minden másban. Van, aki ezen át tud törni, tehát van olyan magyar algebrai geométer, aki egyszer megtanulta a könyvből, de az azért elképesztő, fantasztikus áttörés. Úgy lehet megtanulni, hogy beavatják az embert, ahhoz oda kell menni. Tehát bele kell csöppenni abba az iskolába, ahol teljesen természetesek a adott kérdések, és akkor úgy indirekten megtanulja az ember. Ez is nagyon jellemző, hogy egy csomó minden nincs leírva egy cikkben, ami valójában lezajlik a matematikusban. Van egy ilyen szikárság, hogy csak a bizonyítást kell leírni, és nagyon sok cikk, az nagyon absztrakt, és a gondolatmenetet, az emberi részét, azt kispórolják. Aztán azt vagy meg tudja utólag az ember helyre tudja állítani, vagy rekonstruálni, vagy találgat, de gyakran nem. És ilyen teljesen alapgondolatok, tehát azért itt is úgy van, hogy van néhány alapigazság, amin fölépül egy elmélet, meg van egy hagyomány, és azt azért sokkal könnyebb megtanulni, ha ott van az ember, és valakivel beszél, aki be van avatva. Ugyanígy egyébként, ugyanúgy külföldről jönnek ide emberek, hogy a gráfelméletbe beavassák, tehát ez egy teljesen ismert dolog. És azért az van, hogy mint minden hagyomány, akkor él, hogyha tágul. És úgy lehet tágítani, hogy folyamatos mozgás van. Tehát szokott lenni ez a para, hogy jaj, ne küldjük ki a fiatalokat külföldre, mert ott ragadnak. Ez értelmezhetetlen számomra. Tehát az igaz, tehát azt szokták mondani, és sok igazság van benne, hogy aki elmegy külföldre egyetemistának, az jó valószínűséggel ott ragad külföldön. A PhD az egy ilyen váltópont, de posztdokként meg muszáj. Tehát muszáj kimenni, mert aki nem megy ki, és nem tapasztal meg valamit, ezt a kihívást, ez az idegen, nem tud elszakadni a saját PhD tézisétől, ez egy tipikus probléma, az beleragad, abban van egy belterjesség.
Önnek ez a 7 év Chicago, ez mit hozott? Tehát, hogy valami változást a matematikai gondolkodásban is, vagy a témában, vagy egyszerűen másra kezdett foglalkozni?
Rengeteg új témát tanultam. Megtanultam egyfajta gondolkodásmódot, egy kutatási gondolkodásmódot ott, ami Magyarországon nem volt.
De ez mi?
Hát ez egy kicsit olyan, mint a, na, hogy mondjam ezt, tehát a fazekasba jártam, specmatra, lejátszottam a kosárcsapatban sokat. Egyébként főleg röpisztem, de kosaraztam is, és amikor kosára jártam, akkor még ott nem volt szokás zsákolni, senki nem zsákolt. Akkor pár évvel később visszamentem, lenéztem, és már mindenki zsákolt a csapatban, már azt történt, hogy egy ember lejött és elkezdett zsákolni, és senki nem engedhettem meg magának, hogy ne tanulja meg, azt az egész csapat megtanulta. Tehát ez a peer pressure, ez iszonyúan van. Chicago, ez a University of Chicago, ez egy brutálisan kompetitív hely. Ott oda mentem, tök természetes volt, hogy az ember granteket kap, pályázik, mozog, nagyon nagy perspektívát kinyit, nagyon nagy ambíciói vannak. És persze már nem kerültem volna ki, ha nem lettek volna nagyon bizony, hogy baromi nehéz egy ilyen állást megkapni, még egy posztdokálást is nagyon nehéz ott megkapni, de az nincs megformálva. Tehát az, hogy az emberben forr egy ambíció, az egy dolog, az, hogy annak legyen egy formája is. Ahhoz kell egy iskola. Tehát az biztos, hogy kitágult annak a perspektívája, hogy mit jelent egyáltalán matekot kutatni. Azzal együtt, hogy már itthon is egy erős iskolából jöttem meg minden, de ezért mondom, és az ember ezeket nem tudja kiszámolni, tehát hogy hol találkozik az ember a beavatással, az nem kiszámolható előre, abban van valami sorsszerű különben. Tovább, hogy ezt fura egy matematikustól hallani, de nem igazán tervezhető.
Elmondani, hogy mi az a probléma, ami mondjuk most dolgozik? Lehet, hogy nem fogunk belőle érteni sok mindent, de kíváncsi
szóval
vagyok.
Én nem egy problémán dolgozom, hogy a legtöbb matematikus se nem egy problémán gondolkodik. Ez tök másképp van valahogy. Egyrészt Nem akarok az összes matematikus nevébe beszélni, mert 50 féle van. És 50 féle módon lehet jó matematikusnak lenni, nem csak matematikusnak. Az nagyon fontos, hogy az ember megismerje egy idő után a saját profilját, és hogy elégedett legyen vele. Rengeteg olyat láttam, hogy valaki tök jó matematikus, de ő másképp szeretne jó matematikus lenni, ez van. De én viszonylag békébe élek magammal, de ez úgy van valahogy, tehát az egyik, amit erről tudni kell, hogy az ember általában matekon nem maga gondolkodik, nem direktben. Nem úgy gondolkodik, ahogy mondjuk egy fát fölvág darabokra, tűzifát, hanem rá koncentrál a problémára, valamilyen szinten azonosul vele, és aztán a feje elkezd gondolkodni helyette. Tehát átadja gyakran alvás közben, séta közben, átadja az ember a... Van egy ilyen libidó kérdés, tehát van egy ilyen, hogy fontossá válik, telítetté, erotikusan telítetté válik a probléma számára, és akkor bármikor rá tud fantáziálni, de valójában zajlik egy folyamat a mélyben, egy gondolkodás, amit szinte nem is kell már kontrollálni. Az úgy megy. És néha súg dolgokat, és akkor figyelni kell. Tehát van, azt hiszem egy, az a baj, nem tudom, hogy melyik német filozófus mondta, hogy a matematikai alapélmény az az, hogy valami gondolkodik bennem. Ez denkt in mir, ha jól emlékszem, remélem jól idézem. Nem én gondolkodom, hanem valaki gondolkodik bennem. Uh-huh. Vagy valami, nem mindegy egyébként. Pont a matekban ez egy jó kérdés, hogy valami vagy valaki. De ezt az élményt minden matematikus ismeri. Viszont ezek lassú folyamatok. Tehát a kedvenc problémámon, hát most én 25 éve biztos, hogy gondolkodom. Néha előbukkan, megnézem, még mindig nem tudom, akkor elsüllyed évekre, akkor újra előbukkan, és ez egy teljesen normális dolog, hogy van szuper jó magyar matematikus, aki állítólag az egész életében az ikerpim sejtést akarta megoldani, és az egész matekja a kudarcok köré kristályosodott ki, és ez nem egy rossz dolog. Úgyhogy hogy az, hogy pont most mind gondolkodom, majd meg kéne kérdezni azt, aki gondolkodik bennem, hogy pont most mind gondolkodik. De
és hogy mi a témája általában, mi foglalkoztatja?
A véges csoport, amivel bűnüldöttem, azt pont már nem nagyon csinálom. Végtelen csoportokat csinálok, Graf-Limes elméletet csinálok, ergod elméletet, geometriát, most Riemann sokaságokat tanulok. Általában igyekszem olyan 5 évente területet váltani, tehát belekezdek egy teljesen új területbe, egyszerűen azért, mert így tanulom meg. Én nem voltam egy különösebben lelkes vagy jó tanuló egyébként, és egy csomó minden, ami teljesen alapvető matekból, azt nem is tudom különben. Valamilyen szinten tudom, tehát ez úgy van, hogy az ember körülnövi. Tehát például a kohomológiát azt nagyon sokáig nem tudtam, de már úgy körülnőttem, és amikor végül megtanultam, akkor már teljesen természetes volt, mert már valójában már titokban már tudtam. De például Riemann sokaságokat nem tanultam meg nagyon sokáig, most épp azt kutatom. És az nagyon fontos, hogy ennek a felfedezésnek az öröme, a frissel, meg az újjal való találkozásnak az öröme megmaradjon. Úgyhogy nagyon egészséges, ha az ember a karrierjében megengedheti, nagyon egészséges új meg új területekre menni, és vándorolni, és felfedezni dolgokat. Ugye én rengeteg mindent csinálok, nincs egy ilyen teljesen beazonosítható témám. Most sokat dolgoztam network science-esekkel, tehát hálózatelméncekkel is. A Lovász Lacinak van ez a szinergia pályázata.
Igen, és... az Abel-díjas matematikus,
igen, ugye? Igen, Lovász, ő aki a matematikában a Nobel-díjas szokták mondani. És akkor megismerkedtem egy csomó hálózatelménccel, akik általában fizikusok egyébként, tehát statfizesek, annak indulnak, és abból lesznek hálózatelméncek. Én megismertem egy tök idegen gondolkodások szempontból. Nagyon vicces volt látni, hogy mi az, ami nekik fura a matematikusokban. Például lesz, hogy mi a nehezet szeretjük, csak akkor becsülünk valamit nagyra, ha nehéz, ha bonyolult. Ez nagyon vicces.
Én olvastam a Lovász Lászlóval egy interjút, és ő azt mondta önről, hogy Abiat Miklós az algebra világából hozott szemlélettel jelentősen hozzájárul a nagy hálózatok matematikájának kialakításához, és ezen gondolkodtam, hogy ezért nagyon fontos az ön feladata tulajdonképpen itt.
Abszolút így van, nagyon kedves a Lacitól, hogy így megdicsér, de az, hogy a matekban a különböző területek közötti átjárást ki kell nyitni, és energiákat átengedni, ez teljesen alapvető. Nekem az Alex Lubocki volt a hősöm, a matematikai hősöm, vagy példaképem, amikor PhD-diák voltam, és ő erről híres, hogy valamilyen területen fog egy már kifejlesztett erőt, és átfordítja és alkalmaz egy másik területen. De ez sok nagyon jó matematikusra jellemző.
Tegnap, amikor előkészítettük ezt a mostani interjút, én említettem önnek, hogy mindig beszélünk az adott matematikai terület alkalmazásáról, vagy arról, hogy egy átlagember hogyan talál rá, vagy hogyan akár tudtán kívül is használja azt, ami annak a matematikusnak az eredménye, vagy annak a területnek az eredménye, és mondta, hogy az ön esetében nincs ilyen átjárás. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az, amivel ön foglalkozik, az megjelenik. De azért mégiscsak a világban valahol megjelenik.
Biztosan megjelenik.
De hol például?
Vagy? Nem tudom. Az az igazság, hogy erről kicsit ilyen extrém véleményem van. Vannak ugye az alkalmazott matematikusok, vannak a mérnökök, tényleg, akik már konkrét dolgokat terveznek, van az alkalmazott matematikus, és vannak az elméleti matematikusok. És én majdnem, hogy azt mondanám kicsit provokatívan, hogyha egy elméleti matematikus tudja, hogy mire fogják használni azt, amin gondolkodik, akkor nem azt csinálja, ami a dolga. Mert nem ez a dolga. Tehát ez kívülről egy türelmetlenebb embernek persze, hogy fölteszi az a kérdés, hogy hú, ebből hogy lesz, hogy fognak jobban kenyeret sütni, meg ilyenek. Csak nem lehet így gondolkodni. Ha megszüntetjük a távolságokat akár a tudományon belül, akkor összerogy az egész. Tehát az, hogy távolság van, és az ember hisz abban, hogy egy jó kutatás később lehet, hogy 20 év múlva, lehet, hogy 100 év múlva egy áttörést fog jelenteni. Ha ezt kivesszük, akkor nem marad tudomány. Tehát nem lehet közvetlenül mindig erőszakosan csak azt mondani, hogy hú, és ez mire lesz jó. Pontosabban lehet, és az a tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol ezt csinálják, ott nem nagyon működik a dolog. Tehát ez egy nagyon fura indirekt kapcsolat, de ahol erősek az elméleti tudományok, elméleti matematika, ott megy jól az innováció is, azért, mert ez egy sokkal áttételesebb kapcsolat. És mondom, engedni kell, tehát a csoportelméletben például azt egy Galois nevű fiatal pasas, tényleg iszonyú fiatal pasas találta ki, elképesztő rövid idő alatt, aztán megölték egy párbajba. És az alatt kitalált egy teljes elméletet, azután megtermékenyítette az egész algebrát, aztán rengeteg mindent, aztán nem tudom, 100 évvel később lett belőle egy olyan kód, például egy javítókód, hibajavítókód, amit most is használnak a szateliteknél. De ezt nem lehet előre tudni. Azt se tudtam, mi az, hogy szatelit, nyilván, mert...
Akkor ugye, még nem tudhatta?
Igen, nem volt. Az embernek bízni kell benne, hogy egy erős gondolat, abból meg fog születni egy csomó jó dolog később, és meg is születik. Csak nem lehet előre kontrollálni, hogy mi. Uh-huh. Nem is kell. A kutató matematika egyébként olyan szempontból megdöbbentő, ez egy megdöbbentő tapasztalat, hogyha az ember nem alibizik, tehát nem úgy tesz, mint a gondolkodna, hanem tényleg gondolkodik, akkor valamire jó lesz később. Lehet, hogy 15 év múlva, de valamire jó lesz. De elképesztő hatékony.
Ezért is kérdeztem, hogy mi az a terület, amivel foglalkozik, mert korábban itt egy másik műsorban szóba került a matematika kapcsán, hogy azért nehéz, mert hogy az embernek nehéz elképzelni, hogy valami olyasmi gondolkodik, ami nem megfogható, nem létezik, nem mondhatjuk, hogy itt van a természetben, fog megnéz meg, vagy mikroszkóp alatt, hanem valami egészen más.
Hát ez így van. Ez így van, és ez mindig nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz elmondani egy nem matematikusnak, hogy mi is gondolkodunk, meg mit csinálunk, meg mik a feszültségek benne. De hát mondjuk, ha megnézzük a kvantummechanikát, ami most már tényleg nem egy elmélet, tehát ez létezik, ott is elképesztő absztrakt matematikát kell tanulni hozzá, hogy az embernek esélye legyen, hogy megértse. Na most az, hogy egy ilyen objektumot, amit tudom én, egy von Neumann algebrának a nem tudom milyen operátorait, ami ott dobog a kvantummechanika mélyén, ezt létezőnek tudja az ember tekinteni, ugyanúgy, mint egy almát. Én ezt értem, hogy ezen el vannak akadva az emberek. Tényleg, én is el vagyok akadva, én például nem értek a kvantummechanikához. És ez nehéz. Ez nehéz, csak az a baj, hogy nem tudok rá megoldást. Iszonyú nehéz valójában elmondani, hogy mi gondolkodik az ember. Megkísérelhetjük, tehát megpróbáltok elmondani valamit, aztán vagy sikerül, vagy nem. Tehát a csoportelmélet például az nagy részt, tehát amit tényleg sokáig csináltam, az a szimmetriák elméletet. Tehát kiderül, hogy ugye egy térnek vannak szimmetriái, például ha így teszem a két kezem, az pont rádióban ugye nem látszik, de ugye a szimmetrikus, tehát van egy tükrözés, ami átviszi ezt a bal kezemet a jobb kezembe. Vannak bonyolultabb szimmetriák, tehát vannak olyan alakzatok, amik magasabban szimmetrikusak. És az alap gondolata a csoportelméletnek az, hogy a szimmetriák azok nem egyszerű olyan mozdulatok, amik önmagába viszik az adott létezőt, hanem van rajta egy szorzat struktúra, tehát ha veszek egy szimmetriát, akkor utána realkalmazhatok egy másik szimmetriát. Most a kezemen pont nincs ilyen, de mondjuk egy négyzetnél ugye elforgathatom, és aztán tükrözhetem, és az is egy szimmetria. És kiderül, hogyha ezt a teljesen absztrakt objektumot, ami ilyen szorzásra zárt, egy ilyen szorzásra zárt szimmetriák izéjét ki tudom elemezni, akkor hirtelen sokkal jobban meg lehet érteni a teret magát. Uh-huh. Tehát van egy absztrakciós lépés, van egy absztrakt szinten való megértés, és kiderül, hogy az hirtelen átvilágítja azt, amit addig úgy gondoltunk, hogy értünk, sokkal jobban. Ez még mindig nagyon absztrakt leírás egyébként, és tényleg nagyon nehéz ilyen fordításokat csinálni. Általában a matematikusok megelégszenek, hogy valamit odakennek, csak hagyják már őket békén.
Igen. Igen, de itt például az említett RC pályázat kapcsán a Lovász László csoportján, ugye ön vezeti ezt a csoportot.
Én vagyok a scientific manager, mondjuk azért pontos le, én viszem a boltot, igen.
Igen, de hogy azt ott azért valamennyire megérthető, hogy ott a nagy hálózatokkal az agy idegrendszer működéssel kapcsolati háló internet, és annak a matematikai, nem mondom, hogy megfeleltetése, de hogy valami kapcsolatkeresése, hogy ezek hasonlók-e a működésük?
Abszolút van kapcsolatkeresés, abszolút vannak is megtalált kapcsolatok, csak még egyszer van egy távolság. Tehát az, amit egy elméleti kutató csinál, az, hogy felállít egy elméletet. Kifejezi, megkeresi a belső erőit, amik egymásnak feszülnek, és az, hogy ennek nagyon konkrét alkalmazása legyen, az gyakran kívül áll azon, amit kontrollálni tud. Lehet, hogy később jön egy agykutató, és azt mondja, hogy hú, ja, ti ezt már megcsináltátok, tényleg AU, vagy egyszer megkérdez valamit, és ráismerek egy struktúra, és hirtelen iszonyú hasznos lesz. És vannak alkalmazások, és az, hogy ezek az alkalmazások mennyire erősek, az maga is be van ágyazva egy értelmezési térbe. Tehát például az egyik nagyon erős gondolata az egész gráflimesz elméletnek, az, hogy nem véges gráfokat kell nézni, hanem a véges gráfoknak a határértékét. Ami egy sokkal absztraktabb fogalom, de kiderül, hogy ez a határérték, több gráflimesz elmélet van, nem is egy egyébként, kiderül, hogy ez a határérték, ez sokkal tisztább fogalom, és egyszerűbb, tulajdonképpen egyszerűbb fogalom, mint az individuális véges objektumok. És ez az egyszerűség, ez lehetővé teszi, hogy az ember úgy ránézzen, az egyszerűség az sugall egy olyan látásmódot, amit aztán vissza lehet vetíteni a véges objektumokra, és kitisztítja azt is. Ez egy nagyon tipikus, egyébként ez egy tipikus matematikai mozzanat, nem csak a gráflimesz elméletben van. Tehát egyfajta tiszta, ideális látás, amit aztán lehet alkalmazni már a végesre is, azért, mert már kialakult az a látásmód. Na most, hogy ez egy mérnököt miért érdekeljen, ez egy jó kérdés. Egy agykutatót, ott valószínűleg, gondolom, beszéltem már egy csomó agykutatóval, mindig baromi izgalmas beszélni velük, ők nekik tényleg egy frameworkbe kell, egy keretbe kell helyezni, vagy megmagyarázni jelenségeket. Ebben tud segíteni a matematika, de van egy határa.
Abért Miklóssal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök.